Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Jézus mondja az új év első vasárnapján is nekünk, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található János evangéliumában, a 13. fejezet első 11 versében.
Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden tagját. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Fölkele a vacsorától, levevi felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencékbe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve. Méne azért Simon Péterhez, és azt mondané ki, Uram, te mosod meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondané ki, amit én cselekszem, te azt most nem érted. De ezután majd megérted. Mondané ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelené ki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondané ki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Mondané ki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Mondané ki Jézus, aki meg tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, ezért mondá, nem vagytok mindnyájan tiszták. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallását, szívünk befogadását és megtartását, hogy teremhessünk bőgyümölcsöt az ő nagy nevének a dicsőségére. Akinek van füle a hallásra, az hallja. Most boruljunk le Isten előtt és imádkozzunk eképpen. Mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért. Leborulva imádunk téged, mert teremtő atya, megváltó fiú és vigasztaló szentlélek vagy, ami gyarló és gyenge hitű emberi létünknek a jobbításán fáradozva. Egyedül téged imádunk, mert nincs más senki, aki méltó lenne erre. Mindörökké áldassék a személyed. Amen.
Kedves testvérek! Boldogok, akik hallgatják Isten beszédét és megtartják azt. Így hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, a 13. fejezetből, annak a 3., 4. és 5. verseit. Jézus, jól tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Kedves testvérek, talán kicsit furcsának tűnik a hallott igeszakasz, hiszen a 13. fejezet ezzel kezdődik János evangéliumában, hogy a húsvét ünnepe előtt. Hát éppen csak, hogy véget ért a karácsony, és akkor itt van a húsvét. Nem véletlen ám ez az ige választás, ugyanis a böjti időszak fog majd következni, illetve később a húsvéti idő, és igyekszünk majd több vasárnapon keresztül a nagy csütörtök éjszakájának az eseményei alapján készülni a mi megváltatásunknak az ünnepére. Úgy hívjuk azt az estét, ami leginkább történt ott nagy csütörtök este, hogy az utolsó vacsora. De az, hogy az utolsó vacsora, akkor 2000 éve csak az Úr Jézus tudta. Persze jelezte a tanítványoknak, hogy közel van az ő szenvedéseinek az ideje, de tudjuk, hogy nem vették komolyan. az ő szavait, és nem bírták elképzelni, hogy egyszer ez igaz lesz. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki folyamatosan arról beszél, vagy inkább úgy mondom visszavisszatérő módon, hogy olyan fáradt vagyok, olyan betegnek érzem magam. De egyébként mindez mellett hűségesen végzi a munkáját. Megbízható, odaadó, csinál mindent, és aztán ezt lassan megszokjuk, hogy ő mindig fáradt. És aztán eltelik néhány hónap, vagy talán évek, de egyszer csak azzal jelentkezik, hogy bizony súlyos betegséget állapítottak meg. És akkor felocsúdunk, és eszünkbe jut, éppen úgy, mint a tanítványoknak, hogy fú, tényleg, pedig hányszor mondta. Nem vettük komolyan. Persze ez nem kell, hogy lelkiismeret furdalást okozzon feltétlenül, mert ilyenek vagyunk mi emberek, ez a mi természetes állapotunk, hogyha nem muszáj, akkor nem akarunk a rosszal szembesülni. Mindnyájan így vagyunk vele. Ha lehet, nem akarunk tudni róla, mert fáj, mert nehéz megbirkózni vele. Nagyon hangsúlyos a leírásban, a tudósításban, hogy szerette őket mindvégig. Nagy dolgot kell ebből megtanulnunk, és talán az egyik legfontosabb üzenete az igének a mai napra nekünk ez. Gondoljuk el, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, adott nekik az utolsó vacsorából, noha ott volt Júdás, akiről tudta, hogy el fogja árulni őt. Ott volt Péter, akiről tudta, hogy háromszor is meg fogja tagadni azon az éjszakán. És tudta azt is nagyon jól, hogy a tanítványok még itt a vacsora közben is azon filozofálnak, hogy ki a nagyobb közöttük. Ki a dicsőségesebb és ki az előkelőbb. Kicsit olyan lehetett neki, mintha süketeket tanított volna az elmúlt három esztendőben. Hiába beszéltem, hiába tanítottam őket, tehát ezekhez semmi nem jutott el. Akár magába is roskadhatott volna, és mondhatta volna, hogy hagyjatok nekem békét. Ez az én küldetésem, hogy az életemet adjam értetek, ti meg ennyire szerencsétlenek, értetlenek vagytok, akkor foglalkozom a magam lelkével, a magam fájdalmával. Kereszt kérdések kurzuson az egyik asztali beszélgetésnél pénteken érintettük is ezt a témát, hogy vajon van-e bennünk akkora szeretet, mint az Úr Jézusban? Sajnos nincs. Kivéve, amikor Isten lelke igazán betölt. Olyankor olyan dolgokra is képesek vagyunk, amikor úgy teljes mértékben át tudjuk engedni magunkat Isten hatalmának, amit egyébként a hétköznapokban el se bírunk képzelni. De sajnos ez nem egy permanens állapot. Pedig Jézus erre hívott el bennünket. Azt mondta, erről ismer fel bennünket a világ, hogy szeretni fogjuk egymást. Isten nagyon kellő bölcsességet, hogy a szeretetet meg tudjuk élni, meg tudjuk valósítani a maga teljességében. A szeretet ugyanis, legyünk őszinték, sokaknak egyenlő a liberalizmussal. Azt jelenti a keresztény szeretet, hogy mindent el kell nézni. Mindent be kell fogadni. Nézzük meg, csak egyetlen példát hozok, mennyire ki tud akadni a világ akkor, amikor a keresztény egyházak azt mondják, hogy nem tudunk Istentől áldást kérni, nem tehetjük meg egy neműek házasságára. És amikor pedig kiderül, hogy a lelkészek között van valami hasonló probléma, akkor meg rögtön megbélyegzik az egyházat. Júj, még ott is ilyenek történnek. Egyrészről mi felénk legyen minden megengedve, másik irányba nem lehet semmi sem. Érezzük ezt. Szeretet azt akarja jelenteni a világ számára, és amit tőlünk is elvárnak, hogy bennünket szeressetek. Mi meg azt csinálunk, amit akarunk. Nem így van. Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Az, hogy Isten szeretet, az nem azt jelenti, hogy a bűnnek nincsen következménye. Minden bűn meg van büntetve. Minden bűn. Csak legfeljebb nem bennünket büntetett Isten, hanem Krisztust. Nem mi voltunk az elszenvedői, vagy nem mi leszünk a vétkeinknek, hanem Jézus Krisztus. Akinek a kereszténység egyenlő a másik szeretetének kihasználásával, az nem keresztény. De erről most nem akarok többet mondani, majd egy másik alkalommal. Abban az időben, azon a vidéken nem kellett nagyon felöltözni az embereknek, hiszen nem meleg volt. A teljes testet elfedő ruházat inkább a napsütés ellen volt szükséges, és nem a hűvös miatt. Így inkább egy tetőtől talpig zárt, lenge ruházatot viseltek, és a lábukon sarut hordtak ugyanezen megfontolás alapján, mint ma egy nagyon-nagyon laza szandál, amit csak néhány bőr szíj köt a lábunkra, pont ugyanilyen volt a sarú, tudjuk jól. Az elsődleges funkciója az volt, hogy az illetőnek a talpát ne égesse meg a nagyon forró talaj, és esetleg ne horzsolja föl valami a talpát. De egyébként az volt a lényeg, hogy szellőzön maga a lábfej is. És amikor valaki vendégségbe ment, akkor illett, hozzá tartozott ennek az etikettjéhez, hogy meg kell fürdeni otthon. Viszont amíg odaért valaki, ha csak a szomszédba kellett átmenni, akkor is a lába biztos, hogy bekoszolódott. Aztán bizonyára sokan tudjuk, hogy a zsidók nem használtak asztalt és székeket. Az egy anakronizmus, amit úgy ismerünk, hogy az Utolsó vacsora című festmény, ami egyébként nagyon sok összeesküvés elméletnek is lett az alapja, az a bizonyos festmény. Egyáltalán azt az egyet tudjuk, biztos, hogy nem úgy nézett ki az Utolsó vacsora. Ahogy oda le van festve, az biztos, hogy nem úgy volt, mert hogy a zsidók a földre terítettek meg, és ott középen volt, mint egy asztal, de a földön az étel, és ahhoz feküdtek oda. Félkönnyékre támaszkodtak, és aztán úgy étkeztek fekve. És nyilvánvalóan ezért is fontos volt az, hogy amikor valaki megérkezik a vendégségbe, a vacsorára, akkor bár megfürdött, de a lába bekoszolódott, mielőtt oda fekszenek egymás mellé az emberek, megmosták a vendégnek, az érkezetnek a lábát. Ezért a gazdag családoknál rabszolga, a módosoknál szolga végezte el a lábmosásnak a feladatát, aztán szegényebbeknél előfordult, hogy a házigazda, vagy a háziasszony, vagy a kisebbik gyerek tette ezt meg, de valaki mindenképpen megcsinálta. És ez nagyon nagy szégyen lett volna, ha ilyen előfordul, hogy valakit meghívnak vendégségbe, és azt mondják, menjél, és a lábmosás elmarad. Jézus azt kérte a tanítványaitól, hogy készítsék elő ezt a szokásos páska vacsorát, bár tudjuk, hogy ez hamarabb történt, mint ahogy kellett volna. És a tanítványok megtették, előkészítettek mindent ehhez a vacsorához. Aztán megérkeztek mindnyájan, nagy csütörtökön este, és vártak. Mi legyen most? Mit fogunk csinálni? Mert hát addig nem telepedhetünk le az asztalhoz, amíg nem történik meg a lábmosás, amíg mindnyájunknak a lába nincs megmosva. Ahogy mondtam, és ez egy magától értetődő kulturális kötelezettség. Egy otrombaság lett volna úgy oda menni az asztalhoz, hogy ez nem történik meg. De egy valamiről a tanítványok nem gondoskodtak. Nem gondoskodtak emberről, aki majd ezt elvégzi. Nem volt ott senki, aki ezt a szolgálatot magára vállalja. Testvérek, nem volt, aki lábat mosson, és még valami nem volt. Szolgálatkészség és alázat. Nem is csoda, hiszen tudjuk jól, meg említettem is korábban, hogy a tanítványok ebben az időben azzal voltak elfoglalva, hogy ki a nagyobb közöttük. Meg is kérdezte némelyik, hogy ülhetünk-e majd a te jobb és bal oldaladra a mennyek országában, a legelőkelőbb helyre. Hát ilyen körülmények között bizony nehéz bárkinek is megalázkodni és elvállalni ezt a szolgálatot, ezt az egyébként szolgai munkát. Valami ahhoz hasonló lehet ez, mint hogyha itt vagyunk a templomban, és látjuk, hogy le van esve egy darab szemét, és átlépjük. Mert hát majd felveszi a presbiter, vagy a templomgondnok, vagy majd valaki, de hát mégsem én. Elbírom képzelni a kényelmetlen ácsorgást. Ilyenkor, mikor ez a kényelmetlen helyzet jön elő, akkor szoktunk elkezdeni beszélgetni a semmiről. akkor szoktunk elkezdeni beszélni az időjárásról, a politikáról, meg ehhez hasonló dolgokról, egy kicsit tereljük a szót, és úgy vagyunk vele, hogy ha majd csak megoldódik, majd csak valaki megcsinálja azt, amit kellene, és amit érzem, hogy talán nekem is kellene. Hát meg is oldódott, Jézus nem várt, hanem vette a kendőt és az edényt, és elkezdte a lábmosást, a szolgai, a rabszolgai munkát. Biztos, hogy nagyon kényelmetlen volt ezt átélni. Kényelmetlen volt az ott tétován való ácsorgás is, de az, amikor maga Jézus veszi elő ezt az edényt, az rettentően megalázó lehetett. Azt egyikük sem tudta, hogy kinek kellett volna elvégezni, de azt az egyet tudta mindenki, hogy kinek nem szabad, hogy elvégezze, és ez Jézus. Ha valakinek nem lett volna szabad ezt csinálni, az ő. És mégis éppen ő kezd a szolgálatnak. Nem lehetséges talán, hogy ne jusson eszünkbe 440. úrvacsorai énekünk, Úr lévén lett szolgává, mindeneknek csúfjává. Érdekes, hogy ezt az eseményt csak János írta le. Pedig mindez összes tanítványnak megalázó volt, ott volt Máté is, de ő nem ír erről. Valószínűnek tartom azt, hogy talán azért maradt meg különösen is Jánosban, mert ő volt a legfiatalabb tanítvány. És ha a tanítványok közül kellett volna valakinek ezt a szolgálatot vállalni, hát bizony neki kellett volna. Talán őt égette a legjobban belülről ennek a szégyene. Ugyanakkor a mi megváltatásunknak éppen ez a lényege, ami ott Jánossal, meg az összes többivel történt. Ott voltak a tanítványok, és azt mondták, hogy hát ezt nem nekünk kéne megcsinálni, csak Jézusnak nem kéne. Aztán végül, mivel senki nem volt alázatos, megtette Jézus, és nagyon szégyelték magukat. És a megváltatásunknak ugyanez a lényege. Az ember rájön, hogy én mennyi bűnt elkövettem, hogy én mennyiszer bántottam meg embereket, meg mennyiszer bántottam meg Istent, és amikor vallást kellene erről tenni, akkor inkább bujkálok, csendben vagyok, lapulok. Jézus meg odaállt, és azt mondta, hogy én vagyok a hibás. Én vállalom a bűnhődést. Engem büntess meg. És aztán azt látni, hogy az egyetlen, a tökéletes, a hibátlan, az Isten fia bűnhődik helyettem, az úgy összetör, hogy egy életen át sem tudom ezt elfelejteni. És lekötelez arra, hogy őt kövessem. Lekötelez arra, hogy neki szolgáljak, hogy az övé legyen az életem. Látta Jézus, hogy a tanítványok nem fognak szolgálni. Megtehette volna, hogy jól összeszidja őket. Meg is érdemelték volna. Azonban olyan erős hatással soha nem lett volna rájuk a szidás, mint ez a cselekedet, amivel parazsat gyűjtött a fejükre. Megtehette volna Jézus azt is, hogy lemond végleg a tanítványokról, akik ennyire önzők, ennyire érthetetlenek. Törődhetett volna maga lelkével, készülhetett volna elvonulva a saját maga szenvedéseire. Ő azonban inkább példát adott, megmutatva, hogy mi az alázat. Megmutatta, hogy ne tartsuk magunkat különbnek a másiknál, nem fog leesni a gyűrű az ujjunkról, ha mi is dolgozunk, szolgálunk, vállaljuk a közösséget a másikkal. Ugyanakkor fontos az, hogy ebbe a történetben nagyon sok mindent az idők folyamán belemagyaráztak. Szokták mondani például ezt a lábmosás történetét a diakónia alapjának. Mondják, végezni kell a lábmosás szolgálatát, azaz segíteni a szegényeken. Hát, erről is szól ez a történet, de nem ez a fő mondani valója. Két fontos üzenete van a lábmosás történetének. Az egyik a szolgálatkészség, az alázat fontossága. Ahogyan Jézus nem tartotta mi rangon alulinak, méltatlannak az egyébként az ő számára rangon aluli szolgálatot, úgy kell nekünk is tenni. Ő mindenben példa előttünk, és ebben is az kell, hogy legyen. és hogy ez diakóniai, fizikai vagy szellemi szolgálat, az mindegy. A történet másik üzenetét majd más alkalommal. Addig is mindezt jártassuk a fejünkbe, és gondolkodjunk ezen, azon az estén, azon a találkozáson, azon a vacsorán, azon a megszégyenítő gőgösségen, az alázat nélküliségen, hogy mit üzen ez nekünk, miben kell esetleg változtatnunk, miben kell Jézust még inkább az életünk középpontjába állítani. 20 évvel ezelőtt, vagy körülbelül 20 évvel ezelőtt szociológiát tanultunk, az volt az egyik kurzus, és többek között arról is tanultunk, hogy a következő években a különböző iparágak között a szolgáltató ipar előretörése, dinamikus fejlődése várható. Emlékszem rá, amikor ezt tanultuk, hogy nem tudtam ezzel az információval mit kezdeni. Úgy gondolkoztam azon, mit jelent az, hogy szolgáltató ipar, és mindig oda jutottam ki, hogy de hát abban alig van produktum. Tehát nincsen termelés, vagy alig van termelés, akkor hogy lehet abból majd pénz a különböző vállalkozásoknak? Hogy lehet abból eltartani embereket? Hogy működik majd? Ez egyszerűen nem értettem. De látjuk, hogy így van. Nagyon is igaz lett. Talán a 20 évvel ezelőtti elképzeléseket is felülmúlóan, robbanásszerű dinamizmussal növekszik a szolgáltatóipar. És ez nem csak az internetet vagy az áramot jelenti, annak a szolgáltatását, hanem gondoljunk bele, megfőzik helyettünk az ebédet, ha akarjuk. Bevásárolnak helyettünk. Szociális gondozó hálózat jött létre, és egyre inkább teljesedik ki. Az emberekkel való beszélgetés miatt is. De vannak olyanok, akiknek már legfőképpen ez hiányzik. Nincs, aki beszélgessen velük. Japánban társalkodó robotokat fejlesztenek. Társalkodó robotokat fejlesztenek. Jézus azt akarja, hogy szolgáljunk egymás felé. Mindenkinek van dolga, feladata az életben, és helyes, ha azzal foglalkozik. Mindenkinek van munkája, amiből él, de az egymásra figyelés, a másik felé való szolgálat is nagyon fontos. És olyan öröm látni, amikor az orvos, a bútorasztalos, az egyetemi tanár, a szakközépiskolás együtt gerevézik a templomkertben, metszi a fákat, beszélgetnek, és én hiszem, hogy ott is ott van Jézus. Ott is az ő nevében vannak közösségben. Szolgáltatás vagy szolgálat, alázat vagy gőg, ezek körül forog többek között ez a történet. És ez az, ami bennünket is mozgat, talán nem mondjuk ki, talán meg sem merjük fogalmazni, nem illik hozzánk, nem méltó Jézushoz, de azért bennünk van. Adjon az Úr ezekben nekünk világosságot. Mifelé haladjunk, mi az, ahol még előrébb kell lépnünk, és mindig Krisztus legyen előttünk, aki példát adott az alázatban és a szolgálatkészségben. Amen. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálásak vagyunk a te igédért. Köszönjük, hogy annak idején a megöregedő János apostolt megszólítottad és arra indítottad, hogy már öreg fejjel, bőven átértékelve, sok évtized tapasztalatából fogalmazza meg emlékeit, fogalmazza meg a te életedet. Köszönjük, Urunk, hogy sok fejezeten keresztül ír erről az éjszakáról, mi történt ott nagy csütörtök éjjel. Köszönjük, hogy ennyire bevésted az ő emlékezetébe az ott elhangzott szavakat. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy szinte minden pillanat le van jegyezve, és mi ezekből annyi mindent megtanulhatunk. Egészen lenyűgöz bennünket az, hogy milyen alázattal voltál a tieid felé, és érezzük azt, hogy semmivel sem vagyunk különbek, mint a tanítványok. Sokszor felúcsúdunk rajta, hogy hogy lehettek ilyen önzők, mamlaszok, hogy lehettek gőgösek, vagy ostobák, hogy nem volt látásuk, de valójában ugyanazokba a hibákba, nyomorúságokba esünk, mint ők. Kérünk téged, Urunk, formálj bennünket, ahogyan őket is formáltad. Köszönjük, hogy sokszor megszégyenítettél már bennünket, parazsat gyűjtve a fejünkre, és köszönjük azt is, hogyha megfeddettél, megintettél. Imádkozunk, Urunk, hogy te megújító kegyelmedben növekedhessünk ebben az új évben. Hálásak vagyunk a karácsony ünnepéért és a mögöttünk lévő esztendőért, annak minden áldásáért. Jó, hogy az év végén van a karácsony ünnepe, a szeretet ünnepe, hogy jó szájízzel fejezhetjük be, és örvendezve az esztendőt. Könyörgünk, Urunk, hogy ennek az ereje hadd maradjon velünk. Kérünk téged, Istenünk, oltalmazd azokat, akik betegségben vannak. Vannak, akik itt közöttünk vannak betegségben, vannak, akik műtétre várnak, van olyan, aki bizonytalan abban is, hogy kell-e műteni, vagy nem. Urunk, könyörgünk, hogy légy hozzájuk irgalmas. Könyörülj azokon is, akik otthon fekszenek, bár vágyakoztak volna itt lenni, de egészségi állapotuk nem engedte meg ezt. Add, Urunk, hogy amikor majd visszahallgatják esetleg ezt az igehirdetést, hadd lehessen élővé a szó. Könyörülj rajtuk, Urunk, és adj nekik gyógyulást. És imádkozunk a lélekben betegekért, a megtörtekért, a magányosakért, a gyászolókért, a kétségben levőkért, a bizonytalansággal küszködőkért. Vigasztald őket, Urunk. És imádkozunk a mi egyházunkért. Segíts abban, hogy hadd lehessen egy világító fáklya szövétnek, amely utat mutat az egész országnak, a világnak, hogy mi a helyes út, mi a te akaratod. Imádkozunk népünkért is, adj békességet, megosztottságot vedd el. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek az élete naponként veszélyben van azért, mert üldözik őket hitükért, érted, miattad. Urunk, könyörülj rajtuk. Annyira fájdalmas látni, hallani azt, hogy miket művelnek egyes országokban a keresztényekkel, milyen gyűlölet van irántuk. Kérünk téged, Urunk, hogy tarts meg őket, és ha kedves előtted, akkor adj szabadulást ebből. És amikor őket látjuk, akkor tölted igazán hálával, hogy nekünk ebből semmilyen tapasztalásunk nincs. Kérünk téged, Urunk, hogy így adj nekünk reményteljes jövőt, a te békességedet mindnyájunk számára. Amen. Imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.